Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Somogyi Viktóriával, a Vatikáni Rádió főmunkatársával, dokumentumfilm rendezővel Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Somogyi Viktóriát. Somogyi Viktóriát a Mária Rádió hallgatói már ismerik, legalábbis a hangját a vatikáni hírekből, azonban most egy kicsit többet szeretnénk rólad megtudni. Milyen családból származol, honnan jössz? Ugyanis fontos az a lelkület, amiben az ember felnevelkedik.
Először is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon megtisztelő, furcsa ez a helyzet, hogy most nekem kell válaszolni, és nem én teszem fel a kérdéseket. Én székesfehérvári vagyok, és katolikus családból származom. Ma már csak az édesanyám él, de a rendszerváltás előtti időszakban is, a legsúlyosabb korszakokban is mindig jártak templomba, megőrizték a hitüket. Ők a anyukám 37-ben született, az édesapám pedig 28-ban, úgyhogy a háború előtti generációhoz tartoznak. És hát így ennek megfelelően én is általános iskola, a középiskola ideje alatt hittanórára jártam. Tehát végülis ebből a háttérből talán nem annyira meglepő, hogy a Vatikáni Rádióban dolgozom.
Milyen benyomások, hatások értek, hogy ezt a hivatást választottad?
Igazából azt mondanám, hogy a gondviselés irányított oda, ahol vagyok, mivel én Rómában tanultam, egy ösztöndíjjal írtam az egyik diploma munkámat, és akkor kerestek valakit a Vatikáni Rádióba, mert egy fiatal jezsuita tovább kellett, hogy menjen Párizsba folytatni a tanulmányait, és aztán akkor behívtak engem, tehát végül is ez egy tényleg gondviselésszerű.
Milyen iskolát végeztél?
Én bölcsész vagyok, magyar-angol szakon végeztem az ELTE-n, illetve aztán pedagógia szakon is, és végül a Külkerren végeztem külgazdasági szakot, és utána elkezdtem Rómában a nemzetközi kommunikációs tanulmányokat is, de aztán azt már nem fejeztem be, és közben még az első diplomám megszerzésekor Angliában tanultam egy évet.
Angliában tanultál egy évet angolul, és az olasz tudásod az honnan van?
Végül is a Külkeren kellett egy másik nyelvből nyelvvizsgázni, és én Angliában, bár a francia tudásomat szerettem volna egy kicsit visszaszedni, magas szintről indult csak kurzus, úgyhogy az egyetemen azt tanácsolták, hogy menjek át az olasz tanszékre, ott nulláról kezdhetem, és hát így tettem, úgyhogy elvégeztem az első évet az olasz szakon ott kint.
A Vatikáni Rádió és más katolikus rádió média sajátossága az, hogy evangelizál. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ez a Vatikáni Rádiónál?
A Vatikáni Rádió a pápa rádiója, így azért is jött létre, hogy evangelizáljon. 1931-ben 11. Pius pápa éppen azzal a céllal kérte fel Guglielmo Marconit, a rádió feltalálóját, hogy az akkor újnak nevezhető kommunikációs eszközt alakítsa az evangelizáció eszközévé. És hát így tett, úgyhogy mi is ezt folytatjuk. 1949 óta a magyar szekció is részt vesz ebben a munkában.
És haladtok a korral, mert az interneten, Facebookon is mindenhol jelen van a Vatikáni Rádió is, ugyanis a fiatalok már lehet, hogy kevésbé hallgatják a rádiót, és inkább az interneten tájékozódnak.
Igen, tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye a Vatikán is nyilván halad a korral, és a kommunikáció területén is megragadja azokat a lehetőségeket, amelyekkel közelebb léphet az emberekhez, a mai emberekhez, és hát a mai emberek az internet világában jártasak, a fiatal generációkat, ugye a Facebook, a Twitter, az Instagram világában lehet leginkább megszólítani, úgyhogy mi is ezt tesszük a Vatikáni Rádióban, a magyar szekcióban is.
Hány szekció van?
A Vatikáni Rádiónak több mint 40 nyelvi programja van, 42-44, és hát a legnagyobb nyelveken túl, mondjuk van eritreai programunk, vagy Indiában is 3 különböző nyelven sugárzunk, tehát tényleg japán program, koreai program néhány éve, kínai program természetesen, aztán a közép-kelet-európai országok nyelvei. Úgyhogy nyugodt szívvel kijelenthetjük azt, hogy miután a BBC is, a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja is leépítette a kis nyelvi programjait, a Vatikáni Rádió az, amely a legnemzetközibb rádió a világon.
Tehát ahol katolikusok vannak, el lehet érni őket a rádióval.
Igen, tehát az az érdekes, hogy a legmodernebb technológia ellenére, ami ugye az interneten keresztül jut el az érdeklődőkhöz, a hallgatókhoz, végül is a Vatikáni Rádió megmaradt a rádió formájában is, bár tényleg inkább most már egy ilyen multimediális kommunikációs eszközé vált, a hagyományos szerepe az továbbra is él.
Mondtad, hogy bölcsész vagy, ugyanakkor pár hónappal ezelőtt hallottuk, hogy Somogyi Viktória dokumentumfilmet készített. Mi motivált, mi volt a célod a film készítéssel?
Egy súlyos problémára szerettem volna felhívni a magyar érdeklődők vagy közvéleménynek a figyelmét, de nem csak, éppen ezért készült angol nyelven a film. Tehát ugye az amerikai templombezárások problémáját, kérdését járjuk körbe, ebbe illeszkedik be a magyar közösségeknek a helyzete és a templombezárások valósága, úgyhogy azért nyúltam ehhez a kommunikációs eszközhöz, hogy a rádión keresztül nyilván sokakat meg tudunk szólítani, de a vizuális kommunikáción keresztül talán még több emberhez eljuthatunk. És az, hogy rádión beszélünk, az is nyilván sok mindent közvetít a hang alapján, a beszéd stílus alapján, de úgy gondoltam, hogy azt muszáj megmutatni képekben, ami elém tárult a templombezárások kapcsán, így fordultam a dokumentumfilmhez, mint eszközhöz.
Gondolom, az Amerikában élő magyaroknak a templom nem csak azt jelenti, hogy egy imahely, hanem talán közösségteremtő erő is.
Közösségteremtő és közösség megtartó erő. Azon túl ezek a templomok nagyon erős szociális tevékenységet is végeznek. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a mai napig például ezeken a plébániákon, amiket úgy kell elképzelni, hogy ugye van a templom, nagyon sok esetben alatta van a közösségi hely, hatalmas közösség, konyha, találkozási tér, aztán mellette van ugye a plébánia maga, tehát a pap lakkal együtt, és nagyon sok esetben az iskolával, illetve a cserkészeknek fenntartott térrel, és emellett New Jersey-ben például van egy épület, ahol szálláshelyet is tudnak biztosítani olyan szerencsétlenül járt honfitársainknak, akiknek vagy átmenetileg szükségük van segítségre, és ott befogadják őket, vagy esetleg pénzsegítséget is nyújtanak. Ez nem csak jelen idő, ez leginkább ugye múlt időben is így volt. Tehát amióta beszélhetünk magyar emigrációról, azóta ezek a plébániák jelen vannak az Egyesült Államokban az 1880-as évektől kezdve, akkor még a magyar püspök aki konferencia kezdeményezésére küldtek ki egy Böhm Károly nevezetű atyát, aki megszervezte az észak-amerikai pasztorációt. Tehát olyan lényeges szerepet töltenek be ezek a templomok az ottani magyar közösség életében, hogyha ezeket a tényezőket kivonjuk, gyakorlatilag összeomlik a közösség. Tehát úgy gondoltam, amikor a dokumentum filmezésre adtam a fejem, hogy ez egy nagyon súlyos és nagyon fontos probléma, és hogyha nem ismerjük fel időben azt, hogy ezért cselekednünk kell, hogy megelőzzük, vagy ha már kialakult ez a helyzet, akkor pozitív irányba megoldást találjunk és megmentsük a templomokat, akkor valahol gyakorlatilag nem vesszük figyelembe azt az amerikai magyar valóságot, ami ilyen szempontból hát bennünket is érint, ők is a nemzet tagjai, attól függetlenül, hogy távol vannak.
Tehát azzal, hogy magyar templomokat zárnak be, ez azt is veszélyezteti, hogy a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat a következő generációnak továbbadják, gondolom. És kiöregedett már az a generáció, aki 56-ban ment ki Amerikába. Az ő gyerekeik, unokáik gyakorolják-e még a vallásukat? Járnak-e még templomba, magyar templomba? Mi volt a tapasztalatotok?
Az általános tendencia az az, hogy igen, elsősorban az idősebb generáció jár ezekbe a magyar templomokba, akiknek nagyon fontos, hogy megőrizzék a nyelvüket, a kultúrájukat. Sokan elmondták az interjúk során a filmben, hogy igazából nekik nem jelent semmit, hogyha angolul mondják el a mi atyánkot. Az egy egész más dolog, amikor az anyanyelvén imádkozik az ember, vagy az anyanyelvén vesz részt a Szent Misén. Tehát egyrészt nyilván ők vannak nagyobb számban. Ugyanakkor a mostani fiatalabb generációk, akik kiköltöznek, azok már nyilván nem olyan céllal költöznek, hagyják el az országot, mint annak idején kellett, hogy sokan elhagyják. Tehát ők ott becsatlakoznak a magyar közösség életébe, és gyermekeikkel, ugye kisgyermekeikkel költöznek ki esetleg, mert ott folytatódik a karrierjük. Ezért részesei, és vannak jelen a közösségekben fiatalabbak, és a legkisebbek is, tehát továbbra is élő a közösség. De ami az emigrációban született és felnevekedett generációkra vonatkozik, az, hogy az első generáció ugye tartja az identitását és a kultúráját, a hagyományait, a második generáció, tehát a gyermekeik nagy erővel igyekeznek beilleszkedni az adott társadalomba. A harmadik generáció azonban kezdi számon kérni a szülőket és a nagyszülőket, hogy miért nem tanították meg őket a magyar nyelvre, keresik a magyar identitásukat, és hallottam nem csak templomi közösségekből, hanem egyéb világi közösségeket szervező személyektől is, hogy azok a személyek, akik mondjuk ebből a generációból, tehát a harmadik generációban elérik a 40-45 évüket, amikor már mondjuk úgy, hogy megteremtették a családjukat, egy anyagi stabilitást, a karrierjüket egyenes pályára tették, akkor visszatérnek és bekapcsolódnak a magyar közösségbe, próbálnak magyarul tanulni.
Visszatérnek a gyökerekhez.
Így van.
Ez volt az első dokumentumfilmed, és már is komoly sikereket értetek el Jeff McIntyre-ről, a film operatőrével együtt. A Keresztény Élet Nemzetközi Filmfesztiválon a film elnyerte a kiváló alkotásdíjat, a Nemzetközi Keresztény Film és Zenei Fesztiválon pedig a film alkotóit jelölték a legjobb dokumentumfilmes kategóriában. Ezek komoly elismerések. Mit gondolsz, minek köszönheti a film, hogy ilyen komoly sikereket ért el?
Ugye, amikor az ember elkezd egy dokumentumfilmen dolgozni, egy nagyon komoly előkészület előzi meg, tehát háttér dokumentációt gyűjt. Ugye én is fordultam a helyi közösségekhez, a kint lelkipásztori tevékenységet betöltő magyar atyákhoz, a vatikáni ismerősökhöz, a Magyar Püspöki Konferencia tagjaihoz, és akkor kialakul egy kép. És az internetes kutatgatásaim során meglepetéssel vettem tudomásul azt, hogy senki nem foglalkozott ezzel a problémával amerikai szinten sem. Tehát hogy lehetséges az, hogy a jelenség nyilván már jelen van az amerikai társadalomban, mondjuk úgy, hogy az 50-60-as évektől kezdve, de ugyanakkor most a 2000-es évek után ez nagyon nagy mértékben megerősödött. És nem csak a kis nemzetiségi közösségeket érinti, mint a magyart, vagy a lengyelt, vagy a litvánt, vagy vegyük bármelyik nyelvet, nemzetet, hanem az amerikai plébániákat is. Furcsa volt számomra, hogy nem dolgozódott ki, úgymond, az első évtizedben, a 2000-es években egyfajta kérdésfeltétel az amerikai közösségekben, vagy az amerikai hívők között, hogy hát nézzünk a mélyére, miért van ez a jelenség, ami nagyon súlyos károkat okoz a katolikus egyház szövetében, mert statisztikák erősítik azt meg, hogy minden egyes plébánia bezárásánál a hívek annyira meg vannak botránkozva a folyamaton, hogy gyakorlatilag 40%-a a plébánia tagoknak elhagyja a katolikus egyházat is. Tehát ha van egy ilyen súlyos probléma, hogy lehetséges az, hogy nem merül föl a kérdés? Miért?
Tehát nem foglalkoztak eddig ezzel a témával?
Nem.
Dokumentumfilmesek?
Nem. Senki. Tehát úgy látom, hogy valószínűleg ezért kapunk teret ilyen nemzetközi filmfesztiválokon, mert hogy ez egy...
Hiánypótlás,
aktuális kérdés, amire gyakorlatilag eddig nem született válasz. Mi vagyunk az elsők, akik ezt a kérdést megmertük közelíteni, és valamilyen módon feldolgoztuk.
Magyarországon hol látható a film? Pár hónappal ezelőtt a Duna TV vetítette. Látható lesz majd valahol?
Igen, közben aztán az Apostol TV és a Bónum televízió is bemutatta. Most vagyok tárgyalásban egyéb televíziókkal is, mivel azért mégiscsak egyedül végzem a marketinges tevékenységet is, ezért hát lassabb ez a folyamat, de amint információm lesz arról, hogy mikor vetítik le, akkor eljuttatom az információt a Mária Rádióhoz is. Egyébként itt hívnám fel a hallgatóknak a figyelmét a filmnek a weboldalára egyrészt, illetve a Facebook oldalára. A Facebook oldalon lehet leginkább követni az útját, az életét a dokumentumfilmnek. Ez sajnos az angol cím alapján lett regisztrálva, ez a Foreclosing on Faith, de hát ha ezt beírják a Google-be, a magyar cím is kijön, és akkor vagy a magyar cím alapján kijön az angol cím, tehát a hit kiárusítása alapján megtalálják majd a Facebook oldalt, és ott friss információkat találhatnak erről, és ott mindig közzétesszük azt, hogy mi a következő lépés.
Egy ilyen film elkészítése komoly összegbe kerülhet, mennyi ideig készült a film, és honnan kaptál támogatást hozzá?
Nagyon hálás vagyok az MTV, a mecenatúrának és a Nemzetközi Kulturális Alapnak, hogy támogatást adtak erre a filmre. A film közel 2,5-3 évig készült, azért is, mert ugye a filmezés folyamata során a valóság, a történet alakult. Tehát követni kellett az eseményeket, amikor már úgy gondoltuk, hogy jó, itt megállunk, lezárjuk a történetet, akkor éppen egy fordulat következett be, úgyhogy ennek következtében is húzódott el, illetve hát ez egy négykezes mű, tehát gyakorlatilag Jeff McIntyre-rel együtt dolgoztunk rajta, nem egy hatalmas filmstáb, hanem ez tényleg két embernek a munkája, de persze rengetegen segítették a munkánkat, aminélkül nem tudtuk volna ezt megvalósítani, úgyhogy nagyon hálás vagyok mind azoknak, akik ebben támogattak bennünket és segítséget nyújtottak az amerikai magyar közösségekből, itt Magyarországról is, az egyházból, a hazai püspöki karból és a Vatikánból is, tehát ez úgymond egy ilyen összefogásnak az eredménye, és hála ezért.
Azzal, hogy a film elkészült, a költségek is megtérültek, vagy hogy működik ez egy filmkészítésnél?
Hát igen, ez én is csak most tanulom, tehát egyrészt nyilván kell egy nagyon nagy befektetés ahhoz, hogy elkészüljön a film. Nagyon sok esetben vagy nem készül el a film, mert elfogynak az anyagi források, nem tudják előteremteni a szükséges pénzösszeget, vagy valamilyen oknál fogva félbe marad a munka. Tehát nekem azt mondták többen is, hogy örüljek, hogy egyáltalán nullára sikerült kihozni, és nem lettek adósságaink. Tehát ez már egy nagy eredmény, és hát a filmnek az eladásával lehet végül is valamennyit visszatéríteni a befektetett összegekből, de mivel egyelőre a filmnek a fesztiváloztatása folyik, és ebben az időszakban a filmnek nem lehet egyelőre terjesztése, ezért még ez várat magára, hogy eladásra kerüljön.
Ebben a műsorunkban azt szoktuk kérni az interjú alanytól, hogy hozzá el azt az igéjét, amit a Bibliából kiválaszt, és mondjon hozzá egy személyes történetet. Most ezt kérem tőled is.
Én a következő idézetet választottam ki. Máriához kapcsolódik ez a gondolat. Szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Ez ugye azt a helyzetet idézi fel, amikor megszületik Jézus, és a pásztorok jönnek látogatóba, ami hát meglepi ugye a szent családot, mert nem számítanak rá, hogy bárki más is tudna a gyermekük megszületéséről, különösen, hogy ilyen sanyarú körülmények között kellett, hogy megszülessen. Ez a jelenet nagyon megragadott engem azért, mert a munkámból kifolyólag is, és hát egyébként is az ember az életében találkozik nagyon bölcs emberekkel. És akkor, amikor esetleg éppen beszélget velük, csak azt fedezi fel, hogy milyen bölcsek, de nem érti meg, hogy miről is van szó, vagy az az üzenet esetleg évekkel, évtizedekkel később érkezik meg hozzá. És hát itt említenék meg három ilyen példát röviden. Az egyik az édesanyámhoz kapcsolódik. Hát nyilván az embernek az első legfontosabb öröksége, amit kap, az a szüleihez kapcsolódik. Így hát az édesanyám, emlékszem, amikor talán felső tagozatos lehettem, megjöttem az iskolából, és hát aznap mindenki egyest kapott egy dolgozatra. És hát ilyenkor az ember tényleg szoronkodik, hogy hogy adja ezt elő, és hát én is azt mondtam, hogy nézzétek, az egész osztály egyest kapott. És erre az édesanyám azt mondta, hogy bennünket az nem érdekel, hogy a többiek mit csinálnak, az fontos számunkra, hogy te mit csinálsz. És nagyon igazságtalannak éreztem ezt a mondatot, mert hogy hát végül is tényleg vannak ilyen alkalmak, vagy helyzetek, amikor senki sem lókja a sorból. És aztán telnek az évtizedek, és az ember gondolkodik, különböző helyzetekbe kerül, és akkor felmerült bennem az a mély bölcsesség, ami ebből az akkor fájdalmas mondatból eljutott hozzám. Tehát arra gondolok, hogy amikor például az ember az életében megvizsgál különböző történéseket, és önmagával van egyedül, akkor tényleg ott nem találhatunk kifogásokat, ott nem nincs az, hogy arra hivatkozok, hogy más hogyan tette. Abban az helyzetben én voltam ott, ez rajtam múlt, hogy én mit cselekedtem, és nem tudunk elbújni mások mögé. A következő példa az az édesapámhoz kapcsolódik. Ő gyakran a fizika törvényét emlegette, most bocsánat, nem jut eszembe, hogy konkrétan melyik törvény az, mert így a bölcsészként nem az erősségem a fizika. Viszont gyakran emlegette nekem azt gyerekkoromban, hogy amit nem fektetsz be egy dologba, azt utána eredményként nem tudod belőle kivenni. És akkor ez mindig olyan távolinak tűnt számomra, hogy most miért hozza elő a fizika törvényeit, mikor én alapvetően ilyen kis bölcsész vagyok. De aztán, ahogy szintén az életben múlnak az évek, akkor rájön arra az ember, hogy valójában tényleg eredményeket csak akkor tud elérni, vagy akkor tud igazi eredményeket elérni, hogyha befektet, és tényleg a maximumot odaadja magából annak a dolognak, amit meg szeretne valósítani. Úgyhogy ez is jó idő elteltével beérett a fejemben. És végül egy másik nagyon bölcs személyre szeretnék utalni, Szőnyi Zsuzsára, aki Szőnyi István festőnek a lánya, és Rómában élt 1949 óta. Ott a 60-as évektől kezdve működtette az úgynevezett triznyakocsmát, ami végülis a magyar intellektuális és a Rómában élő, vagy Rómában megforduló magyaroknak a találkozási helye lett. Én, amikor megérkeztem Rómába, hosszú éveken keresztül abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Szőnyi Zsuzsánál lakhattam, és ez olyan meghatározó volt számomra az ő személyisége, de ezzel nem vagyok egyedül, tehát nagyon sokaknak nagyon sokat jelentett Szőnyi Zsuzsa, hogy szintén az evangélium szavai sokszor visszacsengenek vele kapcsolatban is. Milyen területen. Nyilván ő nagyon bölcs ember volt, nagyon jó emberismerő, tehát nagyon sokat tanultam tőle ezen a téren is, de amire utaltam, hogy ő a triznyakocsmát vezette, amikor bekapcsolódhattam én is, megértettem, hogy milyen fontos a magyar közösségek, a külhoni magyar közösségek életében, így Rómában is a mi kis közösségünk számára. És hát azóta, hogy 2014-ben eltávozott közülünk, próbáljuk ott a római közösségben továbbvinni a hagyományokat, Zsuzsa örökségét, és időnként összejövünk egy kis kocsmára nálam a lakásban, és hát ezen a téren is ugye nagyon sokszor elgondolkodunk azon, hogy Zsuzsa hogy csinálná az egyes dolgokat, és a kocsma rendezésnél is mindig rá gondolok, hogy hát próbáljak felnőni ahhoz a szerephez, amit ő betöltött a mi életünkben.
Lehet, hogy te leszel az, aki folytatod Zsuzsa tevékenységét?
Hát igyekszem a magam kis valóságában ezt továbbvinni, nyilván én nem vagyok Szőnyi Zsuzsa, de amennyit tudok, és ahogyan én a személyiségemnek, meg a lehetőségeimnek köszönhetően megtehetek, azt igyekszem megtenni.
Köszönöm szépen Somogyi Viktóriának, hogy vendégünk volt, és további sok áldást kívánok a munkádra.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Somogyi Viktóriával, a Vatikáni Rádió főmunkatársával, dokumentumfilm rendezővel Patkuló Éva beszélgetett. Mária Rádió.